Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az Efézusi Levél első fejezetében, a 12. versben. A megnevezett szent helyen Pál apostol Efézusbeliekhez írott levelének első részében, a 12. versben így szól az ige. Legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének. Kedves testvérek, ennek az esztendőnek az első alkalmain a megtartó Istenünk csodálatos személyét ismerhettük meg az igéből. Hangzott is az ige, kegyelemből tartattatok meg. És úgy sorba vehettük, és sorba vehetjük Istennek ezt a nagyszerű munkáját, ami az ő megtartó mi voltából fakad. Újhegyre vettük, hogy Isten megtartja az embereket, azokat is, akik ő benne nem hisznek. Ezt nevezi a teológia az általános kegyelemnek, vagyis, hogy Isten felhozza a napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad a hívőknek is, meg hitetleneknek is. Ez azt jelenti, hogy meg nem érdemelve, érdemtelenül, sőt mindennek ellenére, amit tesznek az emberek, Isten mégis annyi szépet és jót ad ő nekik az általános kegyelem világában, ami szép, ami jó, ami harmónia, ami felüdülés, ami gyógyulás, ami az ember lelkét tisztán gyönyörködteti, mind-mind Istentől van. Ezt mi látjuk és értékeljük keresztjének, és hálát adunk Istennek ezért a munkájáért. És azon imádkozunk, hogy az általános kegyelem alatt élő emberek tudjanak egy lépést tenni, hogy átlépjenek a különleges kegyelem világába, ahol már azok vannak, akik tudják, hogy ki az Isten, és tudatosan szemlélik Istennek a jóságát az életükben, akik már az Isten családjába tartoznak, azok az Isten különleges kegyelmének a napja alatt élnek, mert azt olvassuk valahol, hogy Isten minden ember megtartója kiváltképpen a hívőként. És már az eddigi találkozásunkkor, ige hallgatásunkkor Isten beszélt nekünk erről a kiváltképpen való kegyelemről, amivel az övéit körülveszi. És láthattuk azt, hogy valóban így van, hogy a családfő a családtagokat különleges szeretettel szereti. Ha valaki beletartozik az Isten családjába, az egy megkülönböztetett helyzetben van, és olyan jó, hogyha mi Isten családjának a tagjai vagyunk, ha Isten fiai és leányai lehetünk a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ennek azonban, hogy az emberek a megtartó Istennel személyes kapcsolatban legyenek, és azt különösképpen élvezzék, és tudatosan szemléljék, több okai vannak. És ezek közül láttunk egy párat, és láthatunk egy párat. Nos, mik azok az akadályok, amik ennek a személyes átélésében gátat jelentenek? Sorba vettünk, és sorba vettünk hármat. Ez a három az, ami egyrészt a mi nemzetünk gondolkozásában mindig újból és újból megjelenik a legtöbb ember életében, vagy nagyon sok ember életében. Másrészt azon emberek életében, akik már léphetnének közelebb Istenhez, de nem tudnak közelebb lépni. Az egyik az ateizmus gondolata. Tudnélik, valahogy belerágta magát az elmúlt évtizedekben az emberek gondolkozásába ez a szörnyű nagy vétek, ateizmusnak a gondolata. Tudjuk, hogy ez az eszme, vagy ez a felfogás, ez azért az ókorban annyira nem létezett. A zsoltáros azt mondja, hogy csak a bolond mondja az a szívében, hogy nincs Isten. Mégis, amikor megjelent az újkor egyik legnagyobb filozófusa, Nietzsche, és megírta a műveit, és leírta a bolond ember látomását, akkortól kezdve az emberek berendezkednek Isten nélkül. Nietzsche szerint az ember, ez a bolond ember fényes nappal a város utcáin rohangált föl és alá, és egy lámpással keresett valamit. És megkérdezték, hogy kit keresel? Mondta az ember, hogy Isten keresem. Mondták neki, hogy miért elbújt? Azért keresett, mert elbújt, hogy nem lehet megtalálni? Nem, azért, mert megöltétek. Mert megöltétek, és megöltük az Istent, és attól kezdve nincs Isten, és ezután Nietzsche levonja a következtetést, mivel nincs Isten, Isten helyére valakit oda kell tenni, és oda kell az übermensch, akkor helyére kerül az ember. Ez volt talán az egyik olyan kiinduló pont, ami oda vezetett, hogy az emberek arra gondoltak, hogy nincs Isten. És ez az ateizmusnak a retteretes bűne az, ami az embereknek a gondolkozását átjárta és áthatott. Ez egy bűn. Gondolok arra a családra, ahol a gyermekeket russzói módon nevelték, minden szabad a gyermeknek, majd kinövi ezeket a dolgokat. És amikor ebben a családban a tizenéves leány azt hirdette, hogy nincs Isten, akkor azt mondták a szülei, nem baj, ez egy gyerekbetegség, majd kinövi ezt a gyerekbetegséget is. Nos, az Isten tagadás az nem gyerekbetegség. Az egy rettenetes nagy bűn. És mivel az emberek ezt a gondolatot magukévá tették, hosszú éveken keresztül, vagy többen magukévá tették, ezért elkezdtek élni Isten nélkül. És noha most el az eszembe annyira nem bírik. Én azt hiszem, hogy most lassan visszatérünk oda, hogy tényleg csak a bolond mondja azt, hogy nincs Isten. Már csak azért is, mert az emberek a Biblia Isten helyett más Istent alkotnak maguknak, és azt mondják, hogy az van. De mégis gyakorlatilag ez megvalósul. Tehát nem egy eszme rendszerként, nem egy filozófiai tanításként uralkodik az ateizmus, hanem az emberek egyszerűen megvalósították. A magyar nép az életében úgy rendezkedett be, mintha nem lenne Isten, és hogyha Isten nélkül tudná végezni ezeket a dolgokat, az életüket tudnák vezérelni. És hogyha valaki azt mondja, hogy nincs Isten, vagy nincs Istenre szükségem, akkor a soha nem jut el oda, hogy az Isten megtartó Isten. A másik akadály, hogy az ember megismerje Isten, mint megtartó Istenét, hogy megtarthassa őt az Isten kegyelemből, az a sorsban való reménykedés. Tudni, hogy az emberek azt mondják, hogy most rosszabb sorsunk van, de majd fordul egyet ennek a kereke, és akkor majd jobbra fordulnak ezek a dolgok. És amikor már oda jut valaki, hogy nem tudok tovább menni, nehéz helyzetben vagyok, Istenhez kellene fordulnom, akkor jön a gondolat, megint jön ez az elképzelés, hogy majd jobb lesz ez egyszer, majd fordul egyet a sorsnak a kereke, és akkor idő múlva majd megoldódnak ezek a dolgok. Így az ember nem az Istenbe veti a reménységét, hanem minthogyha a régi ananké, a végzet, a sors irányítaná a gondolkodásukat. Testvérek, ne a sorstól várd a dolgok jobbulását, hanem Istentől, aki megtartó Isten, aki eddig is megtartott téged, és nem saját magadnak köszönheted, hogy úgy alakult az életed, hogy alakult, hogyha valami jól sikerült, hanem Isten ott áll az életed fölött, és tud rólad, és ő irányítja a te sorsodat. És a harmadik akadálya annak, hogy az ember a megtartó Istenbe vesse a reménységét, és most is így haladjon tovább az úton 2010-ben. A harmadik nagy akadály egész egyszerűen a mi tehetetlenségünk. A mi tehetetlenségünk. Már ha, talán tudjuk is, hogy egyedül az Úr, egyedül Isten, egyedül Jézus Krisztus, csak ő segíthet rajtunk, és benne kell hinni, nem tudunk hinni. Képtelenek vagyunk rá. És hogyha már ez is határoztuk magunkban, és azt mondtuk, hogy újat kezdek, ebből az esztendőben valóban megváltozom, és Istenbe vetem a reménységemet, és imádsággal kezdem a napot, és Bibliát olvasok, és rábízom az ügyemet. Egyszerűen a lelkünknek van egy dermedtsége, egy alkalmatlansága, és egy tehetetlensége. Nem lehet. Szeretnénk hinni, és önmagunkból nem tudjuk a hitet kicsiholni. Nem tudunk hinni, hogy igazából így, ebben a szörnyű, szomorú helyzetben élünk, és él a mi magyar nemzetünk. Praktice gyakorlatilag berendezkedve Isten nélkül. Reménykedve valami jobb sorsban, ami majd változást hoz, és úgy akkor tehetetlenül nézve azt, hogy jó lenne hinni, de erre képtelenek vagyunk. Ez olyan, mintha az ember lelkiképpen halott lenne. És erről szólt a hosszú igerész. Az ige hirdetés előtt volt a lekció, ez a hosszabb rész, ami az Efézusi levél második fejezetéből vett gondolatot tartalmazott, hogy bennünket is megelevenített, akik holtak voltunk, vagy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok. Tehát ez olyan, mint egy lelki halál, ez az állapot. Akár nemzet halálnak is mondható. Lelki nemzet halál. És itt a fordulat akkor áll be, amikor azt olvassuk az Efézus 2-ben, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok. Vagyis ebben a szomorú helyzetben megjelent az élet, megjelent a feltámadott Krisztus, és megelevenítő kegyelmével valamit cselekedett mi velünk. A fordulatot az hozta, hogy eljött Krisztus erre a világra. Ott állt be az emberiség életében a nagy fordulat, amikor Krisztus megjelent. Eljött. Itt élt közöttünk. Meghalt életünk a kereszten. Feltámadta halálból, és felment a mennybe, és uralkodik. És a fordulat a mi életünkben akkor áll be, akkor következik be, hogyha ezt tovább olvassuk, hogy és minket is, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített. Isten a Krisztussal együtt. És vele együtt fel is támasztott bennünket. És vele együtt ültetett a mennyekbe. Itt tehát valami nagyon fontos, de titokzatos üzenet van. Egyrészt látjuk azt, hogy a fordulat Krisztus megjelenésével következett be, hogy ő jött, legyőzte a halált és feltámadt. Másrészt azt mondja, hogy ez ránk is vonatkozik. Hogyan vonatkozhat rám az, ami 2000 esztendővel történt Krisztusban? Hiszen ő 2000 esztendővel ezelőtt halt meg életünk a kereszten, és 2000 esztendővel ezelőtt támadt fel a halálból, mi pedig most 2010-ben élünk, hát hogyan lehetséges ez? A kettő hogy kapcsolódhat össze? Ma azt mondja, hogy vele együtt mi is meghaltunk, vele együtt mi is megelevenedtünk. Vele együtt mi is élünk. Úgy, hogy Isten lelkileg összekapcsolt bennünket ő vele. Akkor, hogyha mi belé vetettük a reménységünket. Vagyis, hogy ha valaki Krisztus elfogadja megváltójának, azt mondja, hogy lélekben kapcsolódik a 2000 esztendővel ezelőtt meghalt és feltámadt Krisztushoz. És ez a lelki kapcsolódás olyan, hogy nem számít a 2000 esztendő ide vagy oda, Az a lényeg, hogy az örökkévaló Istenhez kapcsoljuk az életünket, és akkor, ami Krisztussal történt, az velünk is megtörtént. Halottak voltunk, de a bűneinknek voltunk a halottjai, amiből Krisztus feltámasztott bennünket, és mi is új életbe járhatunk. Ez ennek a tanítása, ami a megtartó szóval kapcsolatos. Így hát kegyelemből megtartattatok, meg hitáltal, Isten megtartó, Isten a mi számunkra is. Másodszor azt láthatjuk ebben az igében és az év első Isten tiszteletén, hogy mindez nem csak elmélet. Tehát ez nem egy szép teória. Még csak nem is egy olyan hitigasság, aminek semmi köze nincs a hétköznapok dolgaihoz. Mert azért elméletekből már kaptunk eleget, és több szép eszmére már talán nincs is nekünk szükségünk. Nekünk olyan dolgokra van szükségünk, amik valósak, amik az életünknek segítenek, amik hús, vér valóságok. Hogy ezek a dolgok pedig nem csak elméletek, hanem valóságos dolgok, azok beszélnek itt erről, hogy tudnilik ő megelevenített bennünket, úgy, hogy az Efézusi levélben ezt olvasjuk, hogy az ő alkotása vagyunk. Az új év első Isten tiszteletén erről hallottunk, elsőjén erről szólt az ige hirdetés, hogy az ő alkotása vagyunk. És ez az, ami már nem csak egy szép teológiai igazság, hanem valóság. Azt mondja, hogy az Isten alkotása vagyunk. Vagyis azt jelenti, hogy akik a hit vonalán vannak, akik megtalálják a megtartó Istent, azoknak Isten ad új szívet és új lelket. A szív a belső centruma az embernek. Belül átalakítja Isten azt az embert. Ad új gondolkozást, új ötleteket, új akaratot, új kezdést, hogy ettől kezdve őnek éljünk. És ez már praktikum, ez már gyakorlat, ez már megvalósítható a hétköznapokban is, hogy ő általa éljünk. És itt érkeztem el az a négy rövid ponthoz, amit majd kifejtek még. Azért vagyunk az ő alkotása, hogy általa éljünk. Azért vagyunk az ő alkotása, hogy neki éljünk. Azért vagyunk az ő alkotása, hogy jót tegyünk. És azért, hogy dicsőítsük őt. Azért tartott meg bennünket, és alkotott bennünket, adott új gondolkozást, hitet, új értelmet, új szándékot, új akaratot, egy keresztény életet azért adott nekünk, hogy általa éljünk és ne nélküle. Ez magától értetődő kéne, hogy legyen, hiszen ő adta nekünk a kereszténységünket, azt a lelki életünket, ami miatt vágyódik a szívünk az templomba, a gyülekezetbe, az Isten után. Tehát nyilvánvaló, hogy ő éltet bennünket nap mint nap, minden vonatkozásban. És hogyha ő nem táplálná bennünk ezt a lelki vágyódást, és visszavonna az erőit, akkor minden megszűnne és hamvába hullana. És mégis olyan buta az ember, még a keresztény ember is, hogy néha elbízza magát, és azt gondolja, hogy azért én is tudok ám valamit csinálni. Azért itt már ezt én valósítottam meg. Pedig Krisztus azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És az ember mégis néha azt mondja, hogy most azért már én saját magam is meg tudom hozani ezt a kérdést, itt már nincsen szükség Istenre. Pedig ezt tanuljuk, hogy semmi, de semmi, ami velünk kapcsolatos, ha Istenhez tartozunk, semmi, de semmi nincs az ő akarata nélkül, és mindenhol az ő impulzusaira, lelki impulzusaira, erőire van szükség. És nem szabad elbízni egy pillanatig sem magunkat, hogy éljük általa. És nem kell szégyelnünk a legkisebb dolgokban is hozzáfordulni és imádságba kérni az ő segítségét. Nem csak a nehéz helyzetekben, hanem a mindennapos életnek a dolgaiban, hogy ő segítsen. Hiszen azért tartott meg bennünket, és azért alkotott bennünket új emberé, hogy általa éljünk. És hogy mindenben valóság legyen, hogy megint ő adta erre az erőt. Olvastam azt a kis történetet a keresztény férfiről, aki igen veszélyes, havas utakon vezette az autóját, és hazaérkezett, már majdnem hazaérkezett, és éppen be akart fordulni az utolsó útszakaszon, amikor a felesége azt hallotta, hogy ezt mondja a férje, hogy uram, köszönöm, hogy eddig megsegítettél, most már tudom egyedül is. Abban a pillanatban az autó megfordult 180 fokot. És valahol az út szélén, az árok szélén megállt. Döbbenten ültek ott, heves szívdobogással figyeltek, és mintha Isten azt mondta volna, hogy biztos? Valóban menne ez nélkülem? Hogy éljünk általa. Másodszor azért elevenített meg bennünket, és lehetünk az ő alkotása, és azért tartozhatunk az ő különleges kegyelmének a világába, és azért különlegesen megtartunk Isten másodszor azért, hogy neki éljünk. Hogy neki éljünk, mert ezt várja. Aki bennünket megváltott, megszabadított, aki megsegített, aki boldoggá tett bennünket, aki keresztjénné tett bennünket, aki összekapcsolta Jézus Krisztussal, annak éljünk, ne önmagunknak. Ez a nagy baja az embernek, hogy kezdetben Isten úgy teremtette meg őt, bár úgy teremtette meg őt, hogy Isten volt az első számára. Hiszen az isteni kép más ragyogott az emberen, vagyis Isten volt a fontos. És amikor az ember elszakadt az Istentől, és az a isteni kép más széttört, attól kezdve az Isten nem az első helyen van, hanem az ember van az első helyen. Ebben van a mi romlottságunk, és ami bukott mi voltunk, hogy az Isten volt az, ami ragyogott rajtunk, és szépé tett bennünket, és az ember nemességét is az adta meg, hogy az Isten két másra ragyogott rajta, az imágó Dei. Azonban az ember elszakadt az Istentől, és attól kezdve az Isten képmása nem ragyog az emberen. Egy széttört képmástól beszélhetünk. Ehelyett az ember próbál ragyogni és tündökölni. És azelőtt az ember Istennek élt, és ebben volt az ő ragyogása és dicsősége is, mert az Isten dicsősége ragyogott rajta, most pedig az ember saját magát akarja nagyjá tenni, és önmagának él. És az eszendő utolsó Isten tiszteletén láthatjuk azt, hogy az ember önmagának él, akkor mennyi hiába valóságot követel. Hogyha egy ilyen summázást készítenénk arról, hogy az életünknek mennyi ideje telt el hiába valóságban, akkor elég szomorú és talán még elgondolkoztató, de talán még mulatságos eredményekre is jutnak. Azt mondta egy amerikai kimutatás, hogy egy hosszú korszakot számolva 6 hónapot vártunk a villanylámpánál. Egy évig vártuk, hogy a rossz küldemények megérkezzenek. Hat évet álltunk. Egy évet álltunk sorban, és 6 évet ettünk. És ezekre nincsen örökké való értéke. A lényeg az, hogy mi voltunk a középpontban, és magunknak akartunk élni. Magunk, magunkat is nem Isten tettük az első helyre. És egy csomó hiába valóság következett be az életünkben. Azért elevenített meg bennünket. És azért alkotott bennünket keresztény emberré, hogy nem magunknak éljünk, hanem őnek éljünk. Hogy Istenem, mi a te akaratod a 2010-es esztendőben? Melyek azok az utak, amiket meg kell tennem? Nyilvánvaló, hogy ezek mind hozzátartoznak az élethez. A családunknak a dolgai, az a munkánkhoz hozzátartozik, a nemzetünk kérdéseivel foglalkozik, de mégis Isten hogyan vezet bennünket? Miben akar nekünk tanácsot adni, és milyen utakon akar bennünket előbbre vinni, hogy szerencsések legyünk? Hogyha mindig az ő akaratát keresjük, és neki akarunk élni, akkor ő, aki meg akarja menteni a családunkat, aki meg akarja menteni a nemzetünket, aki szeret bennünket, jót akar, akkor bizonyára a legjobb úton fog vezetni. Csak a lényeg az, hogy ő neki éljünk. Ezért vagyunk az ő alkotás, hogy ő neki éljünk. Általa éljünk, és ő neki éljünk. És ebből következik a harmadik, hogy azért lehetünk az ő alkotás, hogy jót cselekedjünk, hogy jót tegyünk, hogy hasznos dolgokat tegyünk, és erre várnak az emberek, hogy oda forduljunk hozzájuk, és valami jót tegyünk, egész gyakorlatilag valami jót tegyünk. És sokszor ez a jó tétele nem szép sejjen papírban van becsomagolva. Az, hogy jót teszünk, ez sokszor keserves érzésekkel történik, mert nem biztos, hogy tiszta munkát kell végeznünk, nem biztos, hogy olyan felemelő szolgálatunk lesz, amiben Isten bennünket előbbre akar vinni, de mégis jót tegyünk, hogy ezáltal dicsőítsük őt. És íme elérkeztem az alap gondolathoz, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Hogy dicsőítsük az Istent, hogy ő legyen nagy, aki a teremtő és aki megtartó. Lehet Istent dicsőíteni szavakkal. Szép szavakkal lehet őt dicsőíteni. Kimondott szavakkal lehet Istent dicsőíteni. Lehet ének szóval Istent dicsőíteni. Úgyhogy a lelkünk felemelkedik, és Istenre gondol, és miközben énekel, közben szeretné, hogy Istennek ez tetszen, és hogy Istent minél többen megismerjék. Azonban ez a dicsőítés, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének, hogyha mi dicsőítjük ő szóval, vagy akár énekkel, ez nem egy technika. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy módszer, amivel most valamit elérünk az Istennél a dicsőítéssel, most ezzel az Istent kényszerítjük, hogy valamit tegyen, mert ez egy félreértés ennek az egésznek. Annak a félreértése, hogy annak idején volt egy király, aki amikor elkezdte az Isten dicsőíteni és magasztalni, akkor Isten legyőzte az ellenségét. Ebből nem lehet technikát csinálni, gyártani, hogyha majd én egy ilyen dicsőítő műfajba beállok, esetleg nagy erősítőkkel, különleges zenével, akkor majd az Isten kénytelen lesz valamit tenni. Nem, egészen más a dicsőítés, azok az embernek a lelke annyira hálás, az embernek a szíve annyira megterik az Isten iránt való, Istennek való köszönettel, hogy akár dalra fakad, úgy is mondhatom. Amikor Isten felszabadít bennem egy olyan hangot, ami a hálának a hangja. Ez a dicsőítés. És lehet Istent dicsőíteni szavakkal, énekkel, lehet ki nem mondott szavakkal is Istent dicsőíteni. Amikor az embernek a lelke egyszerűen felszabadul, és Isten előtt van, és Isten előtt szép gondolatokat formál. Nos, az előttünk levő vasárnapokon és az előttünk levő esztendőben, ami megtartó Istenünk, aki egyúttal az új lelki életünket megalkotó Istenünk, valósággal megalkotó Istenünk, segítsen bennünket abban, hogy általa éljünk, neki éljünk, jót tegyünk, és legyünk magasztalására az ő dicsőségének, dicsőítsük őt. Amen.